Istennek igéjét, János szerinti evangéliumból fogom olvasni, a negyedik rész első 38 versét. Kérem, hogy a gyülekezet fennállva hallgassa meg Istenet. János evangéliuma a negyedik rész első versétől így szól hozzánk Isten igéjén. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá. Adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta. Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, amikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá. Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély. Honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágjai is. Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik. Mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta. Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni. Jézus így szólt hozzá. Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt. Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta. Jól mondtad, hogy férjed nincs. Mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent. Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádni. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél. De mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig otthagyta a korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Közben kérték őt a tanítványai. Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik. Nekem van eledelem, amit egyen, amiről ti nem tudtok. A tanítványok erre egymást kérdezték. Valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik. Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e még, hogy még 4 hónap, és jön az aratás? Íme, mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben is igaz a közmondás, hogy más a vető, és más az arató. Én elküldelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Eddig Isten igényen imádkozom. Mennyei atyánk, köszönjük a te ígédet. Köszönjük, hogy imádhatunk, hogy ismerhetünk téged. Hálát adunk néked, hogy az üdvözítőt elküldted számunkra is, aki a zsidók közül támad, de minden nép számára elhozta bűnei bocsánatát és az örök életet. Segíts, hogy ennek a örömében tudjunk most is együtt lenni, a te ígédet nyitott szívvel figyelni, a te áldásod áraszt ki mindannyiunkra, Montira is, igét hirdetőjére, és ránk is, akik hallgatjuk mindazt, amit készítettél a mai napon számunkra. Kérünk téged gyermekeinkért, akik szintén a te ígédet hallgatják, az ő tanítóikat is áld meg, add, hogy megnyíljon a szívük, nekik is befogadják az örök életnek beszédét. És kérünk, mennyi atyánk, az egész világért, ahol a te ígéd hangzik, hogy ez teremje meg a maga gyümölcsét. Mindazt, amiért küldted, mindazért kérünk téged, hogy meg is teremje, valósággá váljon, gyümölcsöt hozzon. Állj meg bennünket is, mennyi atyánk, a te érdemad áraszt ki mindannyiunkra. Amen.
A naptár szerint itt a nyár, az időjárás esetleg egy kicsit bizonytalan az, de általában, amikor jön a nyár, valamikor nyáron mindenki kivész egy kis szabadságot, és az ember elmegy valahova nyaralni. Vannak olyan emberek, amikor mennek nyaralni, szívesen mennek egy városba, város nézés széle. És én azt látom, hogy van kétfajta turista. Az a turista, ami olyan, mint én, aki nem érdekel a városnézést, én azt mondom, hogy én tudok lenni a legnagyobb városban a világban, és egy nap alatt már megláttam mindent, amit kell látni abban a városban, és akkor én tudok tovább menni. De vannak más emberek, akik már hetek, mielőtt utaznak valahova, már vásárolnak egy olyan könyvet, ami mesél arról a városról, mesél az érdekességekről, ad egy kis történelmi háttér az egészről. És amikor az az ember megy a városba, akkor ő tud látni olyan dolgokat, amit én sohasem menném észre. És azért tud csinálni ezt, mert ő szerezte a megfelelő háttér információ. És az a háttér információval valahogyan kinyílik előtte egy olyan világot, ami másképpen nem látna. És azt kell látnunk, hogy a Bibliával ugyanez van. Vannak olyan emberek, aki úgy olvasnak a Bibliát, ahol én csinálom a városnézést. Nyitnak a Bibliát, olvasnak egy pár verset, de nem gondolkoznak arról, nem próbálnak utána nézni, hogy mi a jelentés ennek, miért fontos ez, és akkor nagyon gyorsan tudnak tovább lépni. Az a feladatunk, mint hívő emberek, hogy mi tanulmányozunk az igét, és mi olyan munkát csináljunk az igével, hogy az az igé valahogyan tud kiugrani az oldalról, amikor mi olvasunk azt. És a mai történet egy olyan. Ha mi megnézünk a háttér információt, akkor sokkal gazdagabb a mondani való ebben a történetben. Például az egy fejezet előbb van a történet Nikodémusról. És ott a Nikodémus történetében mi olvasunk a második versben, hogy ő éjjel elment Jézushoz. És az, hogy ő éjjel elment, akkor ha mi figyelünk arra, hogy éjjel, akkor tudunk kezdeni, miért éjjel? Miért van benne az az egy szó? Miért nem mondtak csak azt, hogy Nikodémus oda ment Jézushoz? A legtöbb ember azt mondja, hogy valószínűleg Nikodémus azért ment Jézushoz éjjel, mert ő nem akarta, még akkor, hogy más emberek tudnak, hogy ő megy oda. Ő nem akart a nyilvánosságban kapcsolatba kerülni Jézussal. Először ő akart titokban maradni. Itt a negyedik részben van több olyan dolog, ami felmerül, hogy ha mi nem tudjunk a háttér információt, akkor nem jelent semmit nekünk. Egy kicsit visszahangozik a mikrofon, Zoli. Itt azt látjuk, hogy amikor Jézus ment arra fele, hogy muszáj volt Szamária keresztül menni. Szamária kellett pedig átmenni. Mi tudjuk azt, és itt kell egy kis háttér információ, hogy milyen volt a kapcsolat azok az emberekkel, akik éltek Szamáriában és a zsidókkal. És azt, hogy mi megértünk a probléma, kell visszamenni időben Krisztus előtt 722-re. És 722-ben látjunk azt, hogy az egyik rész Izraelnek, az Izrael rész 10-től, ők fogságba vitték. És amikor fogságba vitték, lényegében majdnem mindenkit vitték. És helyettük küldtek más népeket oda arra a részre. És mi azt olvasunk, hogy azok a zsidók, akik ott maradtak, házasságokat kötöttek ezek a pogány emberekkel. És a másik zsidóknak ez szörnyű volt. Rosszabb nem lehet csinálni, mint ez. Egy ilyen szövetséget belépni egy pogán emberrel, és akkor azok az emberek, akik Szamáriában éltek, kaptak egy pecsét rájuk. Egy olyan pecsét, hogy ezzel az emberrel nem szabad vállalni közösséget. Ők a rosszak. Ők a bűnösök. És mi vagyunk az Isten emberei. Mi vagyunk azok, akik maradtunk szentek. És most majdnem 750 év az után még mindig maradt az a feszültség ez a két nép között. Nem volt semmi szeretet a két nép között. A zsidók meg mindig éreztek azt, hogy mi jobb vagyunk, mint ők. Mi nem tudunk közösséget vállalni velük. És az volt, hogy amikor az emberek, a zsidó ember utazott, ha ő éjszakon volt, Samaria fölött, és kellett volna délre menni, vagy fordítva, nagyon sok helyzetben ők nem voltak hajlandó utazni Samaria keresztül. Az az út, ha egy egyenes vonalon mentek volna, akkor az itt kb. Egy három napos út, amit Jézus és a tanítványai tettek. De a legtöbb ember ahelyett, hogy ezt a három napos út csinálta, először mentek keletre, átmentek a folyón, utána a folyó túloldalon mentek le, és utána visszamentek. Az az út nem volt egy három napos út, hanem egy hat napos út. Így mi olvasunk, hogy Jézus ment Samaria keresztül. Kellett azt csinálni. Az, hogy pontosan miért kellett, nem tudjuk. Kellett, mert sokkal gyorsabb volt, kellett, mert tudta, hogy fog találkozni ezzel az asszonnyal. Mi nem tudjunk, hogy miért, de mi tudjunk azt, hogy Jézus vállalta azt, ő azt az utat választott, ami vitt őt egy olyan helyen, ahol a legtöbb zsidó nem volt hajlandó menni. Ha tovább menjünk, látjunk egy másik fontos háttér információ. A hatodik versben ott volt Jákob forrása, Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az ider dél felé járt. Érdekes, hogyha olvasunk a régi fordítást, azt olvasunk itt, hogy mint egy hat óra. És megint van egy probléma, ha az ember olvassa a régi fordítást, és azt látja, hogy hat óra, és olvassa az új fordítást, és azt látja, hogy dél, akkor mi a helyzet? Miért van ez? Az, hogy aki fordította az új fordítást, ő döntött, hogy ő fog átvinni valami egy kulturális helyzetből, amit a mai ember kevésbé megért, és fog átrakni azt egy olyan értelemben, amit mi használjuk a hétköznap életben. A zsidók, amikor ők beszéltek a napról, a nap reggel hatkor kezdődött. És azért ők úgy számoltak, ami nekünk reggel hét, az egy óra volt neki. Reggel nyolc, az kettő óra, így tovább, így dél, az a hatodik óra volt. Délután ötkor, az a tizenegyedik óra. Mi nem így számoljunk az órákat, azért az új fordításban úgy tettek olyan formában, amit mi megértünk. De én csak mondom azt, hogy ha valaki olvassa a régi fordítás, és nem tudja ezt, akkor hat óra volt, akkor már délután. Vagy nagyon korán reggel. De az, hogy ez dél körül volt, ha csináljunk egy kis kutatást, akkor azt látjuk, hogy ez nem volt az időpont, amikor az emberek mentek vízet húzni. Ez volt a legmelegebb idő a napban. Ha az ember ment vízet húzni, vagy kora reggel, vagy késő délután csinálta azt, amikor nem volt olyan meleg. Olyan információ, ami segít minket, amikor olvasunk ezt a történet. Egy másik dolog, ha utána nézünk egy kicsit, mit tudjunk erről a Jákob forrásáról? A Jákob kút, ez végül is egy kút volt, ez nem volt egy kis forrás, ahol a víz folyt ki. Hanem ez a kút, egy olyan kút, ami ki volt ásva a földben, azt mondnak, hogy több mint 30 méter mély. Az nagyon mély. És azért, felmerült az a kérdés, amikor Jézus ott volt, és nem volt semmi, amivel ő tudta volna húzni vízet abból a kútból. A nő hozott valami magával, amivel ő tudta kihúzni a vízet. De ha nem tudjunk azt, hogy van egy kút ott, ami 30 méter mély, akkor nem látjunk, hogy miért olyan lényeges ez. A hetedik versben egy samárai asszony jött vízet meríteni. Jézus így szólt hozzá. Megint. Ha mi olvasunk ezt, ez természetes, az ember megy egy étterembe, ha egy nőről dolgozik, akkor kérjünk tőle, hogy szeretnék kérni egy üdítőt, teljesen természetes dolog. Az egy természetes dolog, ha utazom egy másik országban is, esetleg egy olyan ország, ahol az a nép, aki jót él, nem olyan szimpatikus nekem. De mégis, ha szükségem van valamit, én szívesen kérek tőle. De azt kell megértenünk, hogy abban a kultúrában az, hogy Jézus beszélt ezzel az emberrel, volt igazán három ok, hogy miért nem lett volna szabad beszélni vele. Az egyik ok az, hogy nő volt. Volt olyan zsidók, akik olyan szigorú voltak, hogy azt mondták, hogy egy rabbi, amikor ő sétál az utcán, neki nem szabad beszélni egy nővel az utcán, akkor is, ha az az ő lánya, akkor is, ha az az ő felesége. Egy tanító, neki nem volt szabad abban a kultúrában beszélni egy ilyen helyen egy nővel. Jézus beszélt vele. A másik azt látjuk, hogy ő egy szamári asszony volt. Megjelent egy olyan ok, hogy nem. Mi nem vállaljuk közösséget ezzel a néppel. Tartjuk egy kis távolságot. És a harmadik ok az, hogy ez a nő parázna volt. És akkor egy tanító semmiképpen nem vállal közösséget egy bűnös emberrel. De valahogyan látjunk itt, hogy Jézus más volt, mint az átlag. A Jézus értékrendje más volt, mint a többi zsidó. És én azt látom, hogy ha tovább olvasunk itt a 8. versben, a tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy innivalót vegyenek. Egy normális zsidó ember sohasem csinálta volna ezt. Ha mégis muszáj Samária keresztül utazni arra a három napra, ő biztos nem fog vásárolni élelmiszer tőlük. Mert az ő gondol, az az élelmiszer, az feltözött. Azt nem lehet inni valami, ami az ő kezéből jön. Már látjunk itt ilyen korán Jézus szolgálatában, hogy a tanítványok kezdtek másképpen gondolkozni, mint azt a nevelést, amit ők kaptak. És fontos, hogy megértjük ezt. Nézzünk most három gondolatot ma délőtt. Az első az, hogy Jézus, mint evangélista. Ő hogyan csinálta, hogyan beszélt ezzel a nővel? Már látjunk egy dolog, azt, amit emlékeztem, hogy ő kezdeményezett, ami teljesen meglepő volt a nőnek. Ő kezdeményezett egy beszélgetést, és ő kezdeményezett azzal, hogy ő kért segítséget a másik embertől. Valahogyan mindig az egy pozitív dolog az ember életében, amikor egy másik ember kér segítséget tőle. Az valami jó tesz, ami, ha használhatom azt a kifejezést, az én képünkkel. Hogy valaki annyit gondol rólunk, hogy ő hallandó kérni a mi segítségünket. És akkor ez már, ez a meglepő helyzetben ennek az asszonynak, az, hogy Jézus beszélt vele, mégis jól esett. Mégis jól esett, hogy ez az ember kért segítséget tőle. Én azt mondom, hogy ez egy kis hídépítés. Ami történik Jézus és az asszony között. A folytatásban látjunk, hogy miután kezdődik ezt a hídépítés, Jézus beszél olyan dologról, ami nagyon kívánatos volt a nőnek. Ő azt mondta, hogy én tudok élő vízet adni neked. a víz, ami abban a kútban volt, ahogyan ők beszéltek a vízről, az nem volt élővíz. Az élővíz egy olyan víz, ami egy forrásból, ahol mozog. De Jézus azt mondja, hogy én adom egy élő vízet neked, hogyha azt kóstolod, ha azt is tovább nem leszel szomjas. Akkor most jön az érdekes dolog, hogy ez az asszony dél körül, mint a vízért. Valahogyan az ő élet stílusa miatt ő nem tudta közösségben lenni a többi asszonya. Amikor a többi asszony reggel ment a vízért, ő nem ment. Hanem ő külön ment, amikor egyedül tudta menni. Akkor is, ha nehéz volt, akkor is, ha meleg volt, ő akkor ment. Nehéz volt az ő élete, az ő életstílusa miatt. És Jézus azt mondja, hogy én tudok adni valamit neked, ami nagyon jó neked. Amikor a nő hallotta ezt, először gyanús volt. De utána azt mondja, hogy jó, ha tudnád adni ezt a vízet, adjad. Adjad. És utána jön egy másik dolog, amikor Jézus azt mondja neki, hogy rendben, de menj el, 16. versben, hívd a férjedet, és jöv vissza. És akkor az asszony így válaszolt, hogy nincs férjem. Jézus erre azt mondta, jó mondtad, hogy férjed nincs. Mert öt férjed volt, és akivel most élsz nem férjed, ebben igazat mondta. Ebben a történetben valami más is látszik Jézusról. Itt azt, hogy Jézus tudta, hogy pontosan hány férje volt, ez mutatja azt, hogy Jézus Isten volt. Isten volt abban, hogy ő tudott olyan dolgokról, ami nem volt nyilvános mindenkinek. Jézus teljes ember volt, és Jézus teljes Isten volt. És Jézusnak volt olyan képessége, amivel mi nem rendelkezünk. Mert ő Isten. De ugyanolyan látjuk azt, hogy Jézusnak volt olyan, ami hasonló, mint mi, ember. Amikor Jézus ott leült a kútnál, mi azt olvasunk a 6. versben, hogy azért ült le, mert elfáradt. Az ő teste ugyanolyan, mint a milyen. Ő tapasztalt ugyanazok a nehézségek, ugyanazok a fájdalmak, ugyanazt a fáradtságot, mint mi. Jézus 100% ember volt, és Jézus 100% Isten volt. Matekben nem tudunk megoldani ezt a dolgot, és nem is érdemes próbálkozni, mert képtelen. Ez egy olyan dolog, amit mi, én azt mondom, emberi eszünkkel mi nem tudunk teljesen felfogni. Hanem hittel kell elfogadni azt, hogy ez igaz Jézusról. 100% ember, 100% Isten. És az, hogy ő Isten volt, ő tudta mondani az asszonynak, hogy van egy probléma. Finoman csinálta, de ezzel a mondattal ő mondta a nőnek, hogy te bűnös vagy. És a probléma az életedben a bűn. Az evangelizálásban nagyon fontos, hogy mi beszéljünk, és én azt mondom, hogy esetleg először beszéljünk az élővízről, először beszéljünk arról, hogy milyen az Isten, hogy milyen jó az Isten, de az evangelizálásban valamikor kell szembesíteni az embert az alatténél, hogy bűnös. Az evangelizálásban az egyik azon fontos, hogy mi mutatjunk Istent. De a másik oldalon fontos, hogy mi tudunk mutatni az embernek saját maga. És hogy az ember tud megismerni saját maga. És utána, ahogyan folytatjunk, látjunk, hogy Jézus adja a megoldást. Jézus azt mondja, amikor az asszony kérdezi, vagy azt mondja, hogy tudom, hogy eljön a Messiást, aki Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszél. Kell mutatni az embernek a Messiást. Kell mutatni neki a megoldást a bűnnek. Az élővíz, a megváltó. És Jézus ezt csinált. Érdekes a fejlődés, amit látjuk az asszonyban, a második pont, a vázlatban az asszony is, és ő hogyan változik. Amikor először beszél Jézussal, ő annyit mond neki a 9. versben, hogy te vagy egy zsidó. Egy pár vers múlva már a 11. versben, miután kezdtek beszélni, ő úgy szólította Jézus, hogy Uram. Már volt egy bizonyos tisztelet benne abban, ahogyan mondta ezt. Utána a 19. versben, miután Jézus mondta neki, hogy őt férjed volt, és aki veled van, most a se a férjed, ő ment egy lépéssel tovább. És ő azt mondta, hogy proféta vagy. Utána tovább lépjünk, miután Jézus mondta neki, vagy miután ő kérdezte, majd mondott valamit arról, hogy mi várjuk a Messiást, és utána Jézus azt mondja, hogy én vagyok ő. És a 39. versben látjunk, hogy utána, amikor ez a nő visszament a városba, és mi történt utána, ő nem csak mondta azt, hogy ő proféta, hanem ő azt mondta, hogy valóban ő a Messiás. Ő jutott arra a pontra, hogy ő hitt abban a megoldásban. És mi azt látjuk, hogy nem csak hitt, hanem ő bizonságot tett, és olvassunk azt, hogy sok ember az ő bizonság tétel alapján megtértek. És fordultak Jézushoz. Ez a változás történt az asszonyban. De látjunk ebben az igé szakaszban, hogy Jézus nem csak az asszonnyal beszélt, hanem a tanítványokkal. És így történik a harmadik pont a vázlaton az, hogy látjunk Jézus, mit tanító. A tanítványok visszajöttek, amikor visszajöttek, azt látjunk, hogy csodálkoztak, hogy Jézus miért beszél ezzel a nővel. És utána a folytatás. A tanítványok mondták a mesternek, hogy mester egyél. Ő pedig ezt mondta neki. Nekem van édelem, eledelem, amit engem, amiről ti nem tudjatok. A tanítványok erre egymásra kérdeztek, valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítem annak akarata, aki elküldött engem, és bevégezem az ő munkáját. Itt Jézus finoman próbálta nevelni a tanítványokat. És ő azt mondta a tanítványoknak, hogy a legfontosabb dolog a te életedben. Nem azt, hogy jól laksz. A legfontosabb az életedben nem azt, hogy tudtad lemenni egy olyan étterembe, ahol egyet fizetsz, és akkor annyit tudni, amennyi akarsz. Ez nem a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy az ember csinál az Isten akarat. És ha az ember csinál azt, amit Isten kér tőle, én azt mondom, hogy jól lakik. Teljesen tele van. Jól lakik, vagy éhezünk. Ha éhezel, akkor azt jelenti, hogy nem foglalkozol eleget az Isten dolgaival. Nem teszel, nem teszünk az ő akaratát. Vizsgálni kell a mi életünket. Múlt héten volt egy gyülekezeti óránk, és utána péntek este tartottam az ifjúsági órát, mind a két helyen ugyanaz a témát hoztam. Egy olyan kérdés volt az, hogy ha szeretném, és remélem, hogy senki nem szeret, ha tudnám, hogyan tudnám tönkretenni ezt a gyülekezetet. És felsoroltam 10 dolgot, amit mi tudnunk tenni, mint az ember tudna tenni, ha akar tönkretenni a gyülekezetet. Persze tudom azt, hogy senki nem akar tönkretenni a saját gyülekezetét, de mégis azt látjunk, hogy néha mi úgy viselkedünk, és a mi viselkedésünk valóban tönkreteszi a gyülekezetet, és nem építi. És az egyik a 10 között az volt, hogy soha sem nem szabad vállalni semmi felelősséget. Azt tönkretesz egy gyülekezet. Mert egy gyülekezet egy test. És az a test jól működik, ha mindegyik tag vállalja az ő szerepét. És ha mindegyik ember vállal az ő szolgálatát a gyülekezetben. Jézus azt mondta, hogy az én eledelem azt, hogy teljesítem annak az akaratát, aki elküldött engem. Ha hívő ember vagy, Isten küldött téged. Isten küldött téged a világba, Isten küldött téged egy közösségbe. És a feladatunk ott mindkét helyen végezni az ő akaratára. Tovább a 35. versben Jézus azt mondja, hogy emeljetek föl szemeteket, és lássatok meg, hogy a mezők már fehérek az áratásra. A Máté 9. részben, az utolsó versekben Jézus azt mondta, hogy az aratni való sok, de a munka sok kevés. Jézus ezt mondta 2000 évvel ezelőtt, de én hiszem azt, hogy az a mai napig érvényes. Én hiszem azt, hogy ha mi nézünk ezt a világot, az aratni való sok. Lehetséges sok, ami nem lehet aratni, de van sok aratni való. Csodálkoztam, amikor néztem a statisztikák, hogy hányan élnek a világban most. Néztem először, hogy régebben hányan éltek a világban, és az volt az érdekes statisztika, hogy abban az évben, amikor az édesapám született, 1927-ben 2 milliárd ember élt ezen a földön. A mai napon több mint 7,1 milliárd ember él ezen a földön. Kevesebb, mint 100 év alatt nőtt a lakosság ezen a földön 2 milliárdról 7,1-re. 5,1 milliárd ember több van a világban ma. És azt kell mondanom, hogy 100%-ban valószínűleg több a hitetlen ember ma, mint akkor. Az aratni való sok. A munkás kevés. Kérjünk az aratás urat, hogy küldjen embereket az aratásba. Jézus egy jó példát mutatott nekünk. Jézus egy olyan példát mutatott, hogy ő ellenállt azok a normákkal, ami volt az ő idejében. Ő beszélt olyan emberrel, aki nem volt szimpatikus. Ő ment egy olyan néphez, ahogyan valahogyan a köztudatban ez a nép nem jó. Befejezem egy példával. A héten szolgáltam Biatorbágyon, és az egyik résztvevő egy 35 éves fiú volt. Az a fiú 3 évvel ezelőtt a feleségével hoztak egy döntést. Ők költöztek egy cigány faluba. Ők az egyetlen magyar emberek, akik élnek abban a faluban, ahol ők élnek. És ő oda költözött, hogy misszió munkát végezzen. Ő minden héten szervezi és tartja vasnap délután egy Isten tiszteletet, hétközben Biblia órát, hétközben férfi órát. Ő egy olyan lépést tett, ami az átlagember nem tenne. Én emlékszem, 3 évvel ezelőtt pont Miller tette ezt az lépést. Először találkoztam vele Biatorbágyon egy csendes héten. És ő akkor azon a héten bejelentette, hogy ő ezt fog csinálni. És én az egyik oldalon azt mondtam, hogy milyen nagyszerű, de a másik oldalon azt láttam, hogy milyen nehéz. És biztos ez a legjobb az ő feleségének, és akkor egy kis gyerekének. Azóta született egy másik gyerek. Azok a gyerek, vagy legalább az idősebb gyerek jár egy óvodába, ahol ő az egyetlen magyar gyerek az óvodában. Az összes többi cigány. Ő miért csinálja ezt? Mert olyan jól keres ezzel? Mert élvezett? Nem. Mert ő egy munkás, aki bement az áratásba. És az az imádságom, hogy ő tud kitartani abban. És a felesége tud kitartani abban. és ők fognak látni, fognak aratni abban a faluban, mert ők csinálnak az Isten akaratát. Imádkozunk. Édes Atyánk, hálát adunk neked, mert a te szereteted nem korlátozott. Te nem szeretsz csak a zsidót ember, te nem szeretsz csak a gazdag ember, te nem szeretsz csak azt az ember, aki kulturált ember, hanem te szeretsz mindenkit. Kérjünk, végezd a munkát a mi szívünkben, hogy mint hívő emberek mi is tudunk szeretni mindenkit. Hogy mi tudunk élni azok a lehetőségekkel, ahogyan Jézus élt azzal a lehetőséggel a kútnál. Segíts minket, hogy tudunk megelegedett lenni azzal, hogy mi megteszünk a te akaratodat. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen.